kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Folytassuk az éneklést. A 312. dicséretünket énekeljük, az első két versét. A 312. dicséretünk így kezdődik: várj, ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. A mi Isten tiszteletünknek a megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a zsidókhoz írt levélből, az 5. részből, 1-től a 10. verseket olvasom. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogy a másutt is mondja: pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú. Szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te vagy a mi főpapunk. Köszönjük neked, hogy te bemutattad azt az egyszeri és tökéletes áldozatot az Istennek. És mi, akik most összegyűltünk, hihetünk abban, hogy emiatt Isten megkegyelmez nekünk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kegyelmet, amit elkészítettél a te szent fiadban. Urunk, hálásak vagyunk, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a vasárnapon is, Advent ünnepében. Köszönjük neked, hogy hallgathatjuk a te igédet, hogy tanítasz bennünket a te utaidon járni. Atyánk, látod, hogy milyen engedetlenek tudunk lenni. Látod a mi bűnünket, látod a mi szeretetlenségünket, a mi hitetlenségünket, a mi gyarlóságainkat. Urunk, kérünk azért, hogy bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogy nem tudunk a te dicsőségedre élni, hanem csak a saját dicsőítetésünket keressük a világban. Urunk, köszönjük neked, hogy te eléd így is mehetünk, piszkos, fekete szívvel, és te így is szeretsz bennünket. Mégis szeretsz bennünket. Annak ellenére, hogy nem tudunk úgy élni, ahogy a te igédben le van az írva. Urunk, kérünk most azért, hogy te áld meg a te szent lelked által a mai ige hirdetést, hogy ki tudjuk nyitni a mi szívünket, a mi elménket, hogy növekedjünk a hitben, a te kegyelmedben. Így kérünk, áld meg az együttlétünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünk 3. versét. 164. dicséretünk 3. verse így kezdődik: dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely az előbb hallott igeszakasz folytatásából hangzik hozzánk, a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből, a 11-től a 14. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Foglaljuk most el a helyünket, és maradjon nyitva a szívünk Isten üzenetének a meghallgatására. Egy történet szerint egy indián ellátogatott New Yorkba a barátjához. Sétálni indultak a Broadway-n. Nehezen viselte a járművet zaját, az utcákon özönlő tömeg moraját. De egyszer csak megtorpant, megragadta a barátja karját, és a fülébe súgta. Hallod te is, amit én hallok? Persze. Hallom az autók dudálását, a buszok dübörgését, a gyalogosok beszédfoszlányait. Nem, nem. Itt valahol egy tücsök ciritel. Lehetetlenség. Biztosan tévedsz. A belvárosban sajnos már régen nincsenek tücskök. De ha ide tévedt volna is egy, ebben a zajban úgysem hallanánk a ciripelését, felelte türelmetlenül a városi ember. Az indián pedig széthajtotta az egyik ház falára kúszó csenevész vadszőlő leveleit, és egy kis tücsök lapult mögöttük. Persze, nektek egyszerűen kifinomultabb a hallásotok, jegyezte meg józanul a barátja. Nem érted, miről van szó, mondta ő. Adj egy 50 centes érmét. Amikor megkapta, lejtette a földre. A körülöttük tolongó járókelők közül többen is felfigyeltek rá, megtorpantak, és szemükkel elkezdték keresni a járdán az érmét. Érted már? Kérdezte az indián a barátját. Ennek a pénzdarabnak a csörrenése sem hangosabb, mint a tücsök ciripelése. A fehér emberek füle ezt mégis meghallotta. Tudod, az ember mindig azt hallja meg, amire megtanult figyelni. Vajon nincs igaza ennek az indiánnak? Nincs nagy igazság ebben az utolsó mondatban? Vajon nincs így nálunk Magyarországon is, hogy valahol a pénz jut szóhoz, akkor arra általában mindenki felkapja a fejét. De tücskök ciripelése
Madarak trillázása. Ugyan már. Hát mik ezek a pénzhez képest? Pénteki adventi esténken, akik itt tudtak lenni, azok emlékeznek rá, hogy meghívott előadónk a szemünket nyitogatta, hiszen bemutatta, hogy milyen hatalmas is a mi Istenünk, mert ő még egy festményen, egy képen keresztül is tud nekünk üzenni, ha van szemünk rá. Nem úgy van-e, hogy most élő emberek mi már sok mindent nem látunk meg, és nem hallunk meg, és ennek következtében pedig sokkal szegényesebb már az életünk. És éppen ezért úgy tűnik, hogy ebben az adventben Isten a látásunkat és a hallásunkat szeretné élesíteni. Múlt vasárnap Isten tiszteletünkön már láthattuk azt, hogy ezzel az elsodródástól akar megmenteni bennünket. Akkor ezt tanácsolta nekünk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint mostanában olvasott zsidókhoz írt levélben. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Szó volt akkor arról, hogy hogyan, mi módon éljük át mi a sodródást. Aztán hallhattuk az örömhírt, hogy a bennünket kétségbeesésbe, indulatos kitörésekbe, mélységekbe sodró, egymástól elsodró erőnél van nagyobb hatalom. Az, akit Isten megtartónak, szabadítónak küldött el, az Úr Jézus Krisztus. Megérthettük azt is, hogy ha szeretnénk, hogy bennünket is megtartson, akkor figyelnünk kell rá. Vagy ahogyan hallottuk most is a felolvasott igéből, még jobban kell figyelnünk a róla és a tőle hallottakra. Tovább olvasva a levelet, aztán találkozhatunk a mostani igénkkel. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Ez ige szakasz alapján nyomon követhetjük azt, hogy hogyan élesedhet a hallásunk a lelki újszülött kortól, a kicsi gyermekkortól a felnőtt korig. Azok, akik először kapták kézbe ezt a levelet, a zsidókhoz írott levelet, ez derül ki a mondatokból, hogy már újjászületett emberek voltak. De hát milyen emberek is voltak akkor ők? Mit is nevez az ige újjászületésnek? Múlt vasárnap hallottuk azt is, hogy az angyalok annak idején, ott Betlehem mezején a pásztoroknak már azt hirdették meg, hogy üdvözítő született ma nektek. Azaz megtartó született. Aztán láthattuk azt is, hogy a tanítványok hogyan tapasztalták meg ezt a viharos tengeren. Hogyan tapasztalhatták meg azt, hogy igen, ő megtartó a természet elemeinek háborgása közepette is. A betániai nővérek, Mária és Márta, erről is múltkor hallhattunk, annak is tanúi lehettek, hogy Jézus Krisztus a halálba sodródott testvérüket, Lázárt is vissza tudta adni nekik. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása pedig egyértelműen hirdeti, hogy ő Úr, ami nagy ellenségünk felett, a halál felett is, amellyel szemben mi tehetetlenek vagyunk. Ugyancsak múlt alkalommal hallottuk azt is, hogy Zákeust, ezt a fő vámszedőt a pénz szeretete szinte kisodorta az emberek közül. És mégis az ő házában hangzottak el Jézus Krisztus e szavai, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És azután hangzottak el e szavak, hogy Jézus Krisztus Zákeust is kiemelte abból a sodrásból, amelybe belekerült. Kinek illódnék azzal? Biztos, hogy mi is így vagyunk, hogy elhatározzuk, másként fogunk viselkedni. Hogy jobbak leszünk, hogy szeretetteljesek, irgalmasak leszünk. És aztán mégsem sikerül. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzeltük. Nekiduráljuk magunkat, nekiveselkedünk, és újra meg újra elbukunk. Jézus Krisztust adta segítségül Isten, hogy ebből a kényszer pályából kiszabadítson bennünket, hogy megszabadítson ebből a kiszolgáltatott fogoly állapotból, hogy ne tehetetlen sodródás legyen az egész életünk, hanem tudatos választások, döntések és sikeres lépések sorozata. Újjászületésnek tulajdonképpen azt a pillanatot, azt az állapotot nevezzük, amikor megértem az agyammal, a szívemmel, az egész lényemmel, hogy mindez értem történt. Engem keres az Úr, mellém áll, velem van, szabadítom ő. Amikor egyszer csak úgy érzem, hogy ő lesz az életem középpontja, mert mindenkinél jobban szeret. Amikor megdöbbent, foglyul ejt az Úr közelsége, aki már réges-régen nyújtja a kezét felém, rám vár már évek, vagy talán évtizedek óta, hogy szeretetével megajándékozhasson. És egyszerre csak odaadom a szívemet ennek az Úrnak. Oda szánom magam neki teljesen, hiszen ő is teljesen odaszánta magát, értem. Lelki újszülött, újjászületett tehát az, aki megérti az Úr szavát, és reagál rá. Kinyílik az élete, rányílik az élete, és ezért éppen úgy, mint a csecsemő, kapaszkodik a tejért, szüksége van az anya tejre. Ezért szomjas szívvel veszi kezébe az Isten igéjét. Mert mint a tejre, úgy van arra szüksége, máskülönben elpusztul az élete. Nos, az ige erre az odaadó, erre az Isten szeretetére válaszoló életre mondja azt, hogy a hit gyermekkora, a hitben való kiskorúság állapota. Most ennek a tudatával nézzünk szembe önmagunkkal. Annyi éve, esetleg évtizede, vagy akár újonnan jöttként itt ülünk most az Úr házában. Megszülettünk-e az Úr számára? Újjá születtünk-e már? Az Isten kegyelme és szeretete abban is megmutatkozik, hogy innen tovább lehet lépni. Hogy fejlődő, növekedő életünk lehet lelki értelemben. És a második lépés ez, hogy mit jelent nagykorúnak lenni, felnőtté válni Krisztusban, felnőtté lenni a hit szempontjából. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mondja az ige. Akiknek gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz közötti különbségtételre. Tehát ki a nagykorú? Aki gyakorlottan tud választani a jó és a rossz között. Aki gyakorlott abban, hogy értse az Isten akaratát, és igazodjék hozzá. Pál apostol azt írja a Filippi-beli gyülekezetnek, azért imádkozom, hogy a szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes és mi a jó, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek az Isten előtt. Aki elindult már ezen az úton, az azt is tapasztalja, hogy újjászületettként hamarosan szembe találjuk magunkat azzal, hogy a kezdeti odafordulást, a kezdeti nekiindulást a későbbiek folyamán sok minden gátolja, akadályozza. Az ember kezdeti hitét külső és belső akadályok próbálják meg elnyomni. Külső tényezőként az élet gondjai és nehézségei, olykor az élet örömei oly módon vesznek körül bennünket, hogy nem látunk túl rajtuk, hogy nem látunk ki közülük, s valahol kimarad az Úrra való figyelés. Jézusnak a magvetőről szóló példázata megmutatja azt, hogy ekkor tövises föld vagyunk. Az ige magocskájának növekedését, az élet gondjai, bajai, mint tövisek és mindenféle gazok elfogyják. Ugyanígy elfogyják az Isten beszédének bennünk való növekedését, az élet túlhajszolt örömei is, és ezért meglazul az Úrral való kapcsolatunk, és elsodródunk az Úr közeléből. Itt álljunk meg most egy pillanatra, és nézzük meg, hogy bennünket mi fenyeget. Kérjük Isten segítségét, hogy világosan láthassa mindegyikünk, mi az a gaz, az a tövis, ami bekeríti őt, ami nem engedi a hitben való növekedését, ami meggyengíti, összeroskasztja, megfojtja benne az Úrra való figyelés készségét és szándékát. De vannak belső veszélyek is. Az újjászületett ember számára nyilvánvalóvá válik, hogy ha ragaszkodik az Úrhoz, akkor meg kell küzdenie önmagával is. Első számú ellenfelem én, saját magam vagyok. A bennem lakozó indulatok, a bennem lévő sötétség, a magam érzései, vágyai, gondolatai. Ezek azok, amelyek elcsábítanak. Noha tudom, hogy az Úrnak szeretnék szolgálni, ennek ellenére újra meg újra mégis a saját szívemre és eszemre hallgatok, és figyelmen kívül hagyom az Úr beszédét és akaratát. Egyre azok a fájdalmas felismerések kísérnek, hogy nem vagyok képes megállni az Úr előtt. Nem tudok mindig az ő szava és szándéka szerint cselekedni. És mert ez a helyzet, ezért kénytelen vagyok újra és újra harcba bocsátkozni önmagammal, és ismételten nagy csalódásokat átélni. A keresztény ember élete, igen, harccal és küzdelemmel teli élet. Mert nem akar elszakadni az Úrtól, de ugyanakkor kénytelen megtapasztalni azokat az erőket, amelyek viszont igyekeznek az Úrtól elfordítani. Gondolom, sokan ismerik közülünk Odüsszeusz történetét. Ő az, aki a szirének sziklájához közeledve oda láncoltatja magát a hajó árbocához. Nehogy elcsábítsa, nehogy eltérítse bárki is arról az útról, amelyen elindult. Hát a keresztény ember harca, ilyen mondhatjuk azt, hogy odüsszeuszi harc. Oda láncolom magam az Úrhoz, az ő szavához, akaratához, hogy hátat ne fordítsak neki. Ezért megkötöm magam az ő szeretetével, oda kötöm magam az ő akaratához. Miért teszem ezt? Azért, mert tudom a szívemben, a lelkemben, hogy az öröm teljessége, a békesség teljessége nála van. Megtapasztaltam azt is, hogy nála van az élet világossága, és ő tanít az élet ösvényére. Mindez nála van, és nem másutt. Nem azokban, amiket megkívánok. Nem is azokban a kapcsolatokban és történésekben, amelyek elcsábítanak tőle. És nem is azokban az értékekben, amelyeket ez a világ kínál nap, mint nap. Hűségesnek maradni nagyon nehéz. Mégis azért vállaljuk, mert megtapasztaltuk, hogy az Isten szeretete tényleg a legtöbb, a legnagyobb kincs. Azt olvassuk a János levelében, hogy legyőztétek a gonoszt. Igen, ez az érett emberség, a felnőtt kor a hitben, hogy szemben állni a gonosszal, és győzni fölötte. Ez a küzdelem a hétköznapokban történik. Amikor valakivel szembe találkozunk, amikor valakire rá kell nézni, aki nagyon ellenszenves, akit nagyon nehéz elviselni, aki a terhemre van, vagy amikor nagyon nehéz élethelyzetbe kerülök, és minden reménytelennek tűnik. A keresztény ember küzdelmei ilyen valóságos, hétköznapi események kapcsán zajlanak. Nem feltétlenül valamilyen nagy és magasztos helyzetben tehát, hanem ilyen tulajdonképpen apró történésekben kell döntenem, hogy az Úr szava szerint, az Úr akarata szerint cselekszem, lépek. Így élem a szülőségemet? Így élem a gyermekségemet. a munkatársi emberi kapcsolataimat. El kell döntenem, hogyan viselkedem, ha az anyagi helyzetemre gondolok. Egyszerűen döntenem kell, hogy miként élek. Az Úr szavára figyelek valóban, vagy a magam ötletei és indulatai szerint folytatom az életemet? Az Úré vagyok valóban, vagy pedig megyek a magam feje után? A keresztény ember küzdelme tehát pontosan ebben áll. Oda kötöm magam az Úrhoz, ragaszkodom hozzá, hogy el ne sodoltassam a közeléből. Vagyis a döntés és a választás az életünk mindennapos része. Mi úgy érezzük, és hányszor elmondjuk, hogy nem megy, nem sikerül. Pedig ezek a harcok az Úr harcai. És higgyük már el, hogy ő ott van velünk. Hogy aki odaköti magát hozzá, azt ő biztos, hogy megtartja. Hogy nem csupán a mi erőtlenségünkre vagyunk utalva. Higgyük el végre, hogy valóban övé minden hatalom, és ő áll mindenek felett. Ő, aki mellettünk áll, aki bennünk van, aki a kezét nyújtja szüntelenül. Bárcsak, válaszolva az ő szeretetére, tudnánk tényleg szívből jövően imádkozni azt, ami a 425. dicséretünk második verszakában így áll. Ó Ábrahám ura, im hallom szent szavad, csak azt az üdvöt keresem, amit kezed ad. A múló földi jót és vágyát elhagyom, s őt választom, ki őrizőm és pásztorom. Ámen. Keressük meg most ezt az énekverset, tehát a 425. dicséretünknek a második verszakát, és énekeljük együtt. Legyünk egy picit csöndben, és ebben a csöndben ki magában válaszoljon Isten megszólító szavára. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, az újjászületés csodájáért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te olyan Isten vagy, aki önmagadat adtad nekünk. Köszönjük, hogy befogadhatjuk a szívünkbe az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő élni akar bennünk, és ezzel egészen új élet, minőségileg más élet kezdődhet el számunkra. Köszönjük neked a csodát, hogy miközben azt kell megtapasztalnunk, hogy az évek, évtizedek múlásával a szervezetünk az romlik, az erőnket veszítjük, hogy fizikailag gyengülünk. Közben belsőleg, lelkileg mégis növekedhetünk és gazdagodhatunk. Hálás a mi szívünk azért, hogy te ezt gondoltad el számunkra. Hálás a szívünk azért, hogy ilyen növekedő, napról napra gyarapodó életet élhetünk a te kegyelmedből. Köszönjük neked, hogy bennünket is erre hívsz. És köszönjük azt, hogyha már ráléphettünk a te utadra, ha már személyesen megtapasztalhattuk az újjászületésnek a nagyszerű ajándékát. Köszönjük neked, hogyha már így tartozhatunk hozzád. De hadd köszönjük meg most a figyelmeztetést is, ami ebben a mostani ige szakaszban rejlik. Eltompult a hallásotok. Urunk, bennünket is önvizsgálatra késztetsz ezzel. Vajon velünk nem történt-e meg ez? Vajon halljuk-e igazán szavadat, beszédedet? Vajon eljuthat-e az a szívünkig? Vajon ahhoz igazítjuk-e a lépésünket, az életünket? Vajon így hozzuk-e meg a döntéseinket? Urunk Istenünk, azért imádkozunk most, hogy vigy bennünket tovább ezen az úton. Kit-kit onnan, ahol éppen tartunk. És köszönjük neked, hogy te valóban mindnyájunkat így szeretsz, ahogy vagyunk. Szeretsz akkor is, hogyha még nem nyitottuk meg a szívünket előtted, és hívsz most is, hogy bátran, bizalommal tegyük ezt meg. Szeretsz akkor is, és úgy is, hogyha már oda kötöttük magunkat hozzád, hogyha a tejnek italával táplálkozunk, és adod ezt nekünk készségesen, és elkészítetted a lehetőségét a továbbfejlődésnek, növekedésnek számunkra. És köszönjük, hogy te szeretsz bennünket akkor is, úgy is, hogyha már nagykorúak lehetünk kegyelmedből, hogyha már gyakorlottak lehetünk a jó és rossz megkülönböztetésében. Imádkozunk azért, hogy légy segítségül nekünk abban, hogy mindnyájan eljuthassunk egészen idáig, hogy felnőtté válhassunk, hogy érettek lehessünk a hitben. Hadd dicsőíthessünk meg téged, így is, Urunk. Kérünk téged, áld meg mostani adventünket így. Áld meg bennünket, hogy mi magunk is áldássá válhassunk a környezetünk számára, hogy tudjunk hozzád segíteni, vezetni sokakat. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, maradj velünk kegyelmeddel. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mm-hmm. Figyeljünk együtt a gyülekezeti életünkről szóló hirdetésekre. Mindenek előtt sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Holnap, azaz hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. A presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy mivel hónap második hétfője lesz, istentisztelet után, tehát 7 órától presbiteri gyűlést tartunk. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjasok köre találkozik, csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, pénteken délután 3:30 órai kezdettel a gyermekek számára tartunk konfirmációi előkészítő alkalmat. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, és ugyancsak 10 órától a gyülekezeti helyiségünkben tartunk a gyermekek számára gyermekórát. Az igehirdetésben már utaltam arra, hogy az elmúlt pénteken sor került a második adventi esténkre a 3 estéből álló sorozatból. Ezen az estén vendégünk volt a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának a dékánja, aki által bepillantást nyerhettünk a képzőművészet és az evangélium kapcsolatába, és ahogyan mondtam is, azt valóban többen is utána arról számolhattunk be, hogy azért a szemünket egy kicsit kinyitotta egy olyan világra, amely talán eddig kicsit közömbös volt számunkra, vagy amelynek a meglátására nem nagyon volt még szemünk. Folytatódik ez a sorozat. Most pénteken lesz a 3. est, amely irodalmi jellegű lesz. Ambrus András színművészt várjuk ide közénk, akinek az előadásában adventi karácsonyi versek, illetve prózai részletek hangzanak el. Ez tehát pénteken, most pénteken, 14-én este lesz, 6:30 órai kezdettel itt a templomunkban. Szórólapokat még mindig vihetünk magunkkal, és adjuk tovább ennek az alkalomnak a hírét is. Nagyon szépen köszönöm azoknak az asszonytestvéreknek a segítségét, akik most pénteken este megterítették lent az asztalt számunkra, teját készítettek, illetve süteményt hoztak, és így az alkalom után, illetve annak második részében együtt lehettünk egy kis teja mellett is, és beszélgethettünk. Köszönjük szépen a segítséget! És ehhez kapcsolódóan kérem, hogy istentisztelet után szóljanak nekem azok az asszonytestvérek, akik ugyancsak így tejakészítéssel, megterítéssel ezen a következő esténken, tehát most pénteken segíteni tudnának. Az adventi szombatokon délután 5 órától városi szinten is közös gyertyagyújtásra kerül sor a templom téren, ezt már azt gondolom tudjuk mindnyájan. Tegnap este mi reformátusok versmondással járultunk hozzá az ünnepi pillanatokhoz. Egészen pontosan, ugye így fogalmaztam, hogy mi reformátusok, hát közülünk 2 hittanos leányka. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatukat. Karácsonyi vásárt rendezünk, ezt is hirdettem már több vasárnapon keresztül is, és íme elérkeztünk ahhoz a vasárnaphoz, amikor már kint az udvaron megtekinthetjük és lehet vásárolni, tehát most istentisztelet után egészen 2 óráig tart ez a vásár, illetve a következő vasárnapon is. Nagyon szépen köszönjük azok segítségét is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a karácsonyi vásár létrejöhessen. Autós testvérek segítségét kérjük még a karácsonyi szeretetcsomagoknak a címzettekhez való eljuttatásához. Aki be tud kapcsolódni ebbe a szolgálatba, kérem, hogy jelezze nekünk lelkipásztoroknak. Karácsony előtt, tehát ezen a héten, illetve a ránk következő héten kellene, hogy sor kerüljön erre. Köszönjük szépen előre is ezt a segítséget is. az esztendő végéhez közeledve emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy aki még nem fizette be az évi egyház fenntartói járulékát, az megteheti a pénztárosunknál, illetve hétköznap a lelkészi hivatalban. Az elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Katona Antaltól, aki 1940. szeptember 14-én földesen született, és most november 27-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk erőt, vigasztalást és békességet. Most pedig a 463. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a négy verszakával. Az utolsó, tehát a negyediket majd fennállva, 463. dicséretünk. Így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!